És fiatalok, mert hogy vannak itt már azért nem csak gyermekek. Emlékeztek, az elmúlt alkalommal ebből a könyvből mutattam nektek egy képet, egy történetet, egy bácsiról. Emlékszik valaki esetleg, hogy mivel foglalkozott? A kicsi ember, aki Julián Hernández, aki mit csinál?
Bibliát.
Hogyan vitte a Bibliákat Spanyolországra?
Egy hordónak alján volt egy kicsi
rész. A hordó aljának dupla feneket csinált, tehát két réteget, és közé berakta azokat a Bibliákat, amiket így átcsempészett. És ez a bácsi mindent kész volt megtenni azért, hogy eljuttassa a nyomtatott Bibliát, ugye az a század a történelemben, amikor még éppen csak elkezdték nyomtatni a könyveket, és az embereknek végre lehetett Bibliájuk. Az ő képe is valahol itt van, ha esetleg még vissza akarunk rá emlékezni. Ugye ő volt a kicsi, Julián Hernández, aki a kis termete ellenére, hogy csúfolták, annak ellenére, hogy a gerince beteg volt, és egy picit púpos is volt, de az egész életét arra szánta, hogy Spanyolországban, a spanyol királyság területén minél többen olvashassák a Bibliát. Egy másik képet mutatok most nektek, és hát úgy képzeljétek el, hogy ezen a képen, itt amit láttok, ez egy kulcskarika, egy kis tok, és benne egy papír. Látható?
Ez a Biblia. Nem látom.
Látható?
Nem látom.
Itt van egy ilyen, ez egy ekkora kulcskarika. Látjátok, egy ilyen kulcskarika, hoztam egy ilyen kulcskarika, de oda megyek, nyugodtan maradjatok ülve, jövök. Ilyen picike kis kulcskarika.
De nem lehetett olvasni.
Hát majd mindjárt meglátjuk, ilyen picike kis kulcskarika. Igen, itt van egy kis pémtok. És itt van benne egy kis papír. Ha odajöttök hozzám, a szünetben fogunk vágni ilyen kis papírt, és kipróbáljátok, hogy vajon meg tudjuk-e azt csinálni, persze, hogy meg tudjuk, csak dolgoznunk kell rajta, meg tudjuk-e azt csinálni, amit a valdensek. Ők nem Spanyolországban, ők Franciaországban és Itáliában, azaz Olaszországban éltek a hegyekben fent. Ki az, aki már volt velem a valdens völgyekben?
Nem.
Gergő már volt velem, Balázs bácsi is volt velem, Bálint is volt velem, Robi is, Lencs is, Szilárd is voltak velem, és még sokan mások, Andris és Gabi is voltak velem. Ott fent a hegyekben Képzeljétek el, hogy tilos volt nekik Bibliát használni és Bibliát másolni, nem lehetett nekik saját Bibliájuk, ezért ilyen nagyon pici papírokra rámásoltak egészen vékony tűhegynyi, én nem is tudom, hogy tollakkal, ceruzákkal, hiszen akkoriban még nem volt golyós toll, ha nagyon finoman kihegyeztek egy lúdtollat, talán azzal tudták, ilyen vékony pici papírra, majd szünetbe vágunk egy ekkora, ilyen széles, ilyen magas papírt, látjátok, mint ez, és mondjuk ráírjátok, apró betűkkel előveszitek a legkisebb írásotokat, jó? Mondjuk a 23. Zsoltárt, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem, lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényén vezet az ő nevéért. Így ezt a 6 verset ráírjuk egy ilyen pici papírra. És amikor ezt megtették, akkor utána összehajtogatták, és beletették ebbe a kis fém dobozba, ez a doboz, ez ekkora volt. Mint egy autó riasztónak mondjuk ennyit, hogyha láttok. Ennyit, látjátok? Ennyit. Egy ilyen picike kis dobozba beletették, az rajta volt egy ilyen kulcskarikán, és mit gondoltok, hova rejtették el? Megkeresték, hogy az asszonyok, szépen be volt kötve az asszonyoknak a haja, ilyen szép pártás kendővel, és ilyen hosszú hajú volt, mert nézzük itt hány bibliai könyvet tudnánk elrejteni. Jó van? Vannak hosszú, sűrű hajak. És hogy az inkvizítorok és az üldözők ne találják meg, ez egy bibliai részeket. Mondjuk egy ilyen papírra ráfért, fú, ez nagyon apró betű, ennek megvan az eredeti nagyítása a fényképnek, és ott rá tudsz menni, és el lehet olvasni franciául, rajta van, hogy hanyadik Zsoltár. El lehet olvasni. És ezt a picike kis szöveget a legdúsabb, leghosszabb hajú asszonyok bele fonták ide a tarkójukhoz. Ott, ahol a leginkább el lehetett rejteni. És aztán felrakták konyba a hajukat, és ott tartották titokban, azokban az időkben, amikor a legkevésbé jutott a Bibliához, olyan kincsnek tartották, hogy oda rejtve őrizték maguknak a Szentírást. Judi hajába is férne egy néhány Zsoltár, ugye? Úgyhogy ennyire szerették. De a valdenseknek volt még egy szokásuk, gyerekek, és én ezt a szokást is szeretném veletek gyakorolni is most, ugyanis a férfiak pedig, akiknek nem volt ilyen hajuk, és aztán misszionáriusok lettek. Na mit gondoltok, ők hogy rejtették el a Bibliát, hogy soha senki ne vehesse el tőlük? Mi a legbiztonságosabb elrejtés a Bibliára? Mindig veled van, sehol nem találják meg, ha mesztelen revet köztetnek, átnéznek mindig, akkor se fogják megtalálni. És meg lehet...
A fejedbe.
Nagyon jó. Megtanulták. Az egyikük megtanulta a Máté evangélium a első 13 fejezetét, 14 fejezetét, a másik Máté evangélium a következő fejezeteit. Na nézzük csak, gyerekek, mi milyen biblia őrzők vagyunk. Segítsetek és mondjatok nekem olyan biblia verset, amit őriztek magatokban, és ami arról szól, hogy az Isten alkotta a világot. Na, tudunk erre egy biblia verset? Valaki őriz a szívében, fejében egy ilyen biblia verset?
Én.
Mondjad, hogyha aki tudja, az mondja. Na, egy biblia verset az Isten teremtő munkájáról. Ki tud mondani? Először a gyerekeket kérdeztem meg, de most gyerekek, kérünk a felnőttektől segítséget?
Ki?
Igen, de még a teremtésről nem hallottunk.
Semmi.
6 napon teremtette. Igen. Mert 6 napon át teremtette az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van. Ugye ezt mondtad az elején. Köszönjük szépen, Ezsike. Köszönöm. Akkor más biblia verset a teremtésről.
És a 7. napon megpihált.
Igen, tehát a 6 napi teremtés után a 7. napi szombati nyugalomnak. Aztán más bibliaverset a teremtésről.
Kezdetben. Kezdetben. Tudjátok, gyerekek, azt mondják. Tényleg tudjátok? Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszt. Na, tudják azért itt a fiatalok. Na, tegyünk egy másik próbát, gyerekek. Őrizzük. A lányok a hajukba is fonhatnak, de szerintem könnyebb a fejben tartani. A fiúktól is kérdezem, és a lányoktól is. Tudunk-e Biblia verset, amit őrzünk a szívünkben, a fejünkben, Jézus eljöveteléről? Először a gyerekek és a fiatalok. Na, tudunk-e Biblia verset Jézus eljöveteléről? Tessék! Ki mondja az elsőt?
Én!
No, Jézus eljöveteléről. Hát, de nem mondja, akkor segítsetek neki. Mert a világ kezdete, és a világ csodálatos újjáteremtése Jézus eljövetelekor.
És a világ vége.
Gyerekek, kérünk a felnőttektől segítséget?
Igen.
Kedves felnőttek, hány Biblia verset tudunk Jézus második eljöveteléről? Tudjuk, hogy az Új Szövetségben mintegy 200 Biblia vers van Jézus második eljöveteléről? Én, amikor elgondoltam, hirtelen elszégyeltem magam, hát hirtelen 40-nél többet nem hiszem, hogy tudnék. 200, az rengeteg. No, mondunk egy-kettő?
Én még hamar eljövök,
és hiszen jöttem.
Ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Nagyon szép. Aztán még?
Elmegyek, hogy helyet
készítsek néktek. Igen, ez kapcsolódik. Aztán maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, nem előzzük meg azokat, azokkal együtt elragadtatunk az Úr elébe a levegőt, és aztán még sok-sok Biblia vers, ugye, mert akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, mondja Jézus, és sír a föld, minden nemzetsége is meglátják az embernek fiát visszajönni nagy hatalommal és dicsőséggel, és elküldi az ő angyalait, összegyűjtsék az öveit az ég egyik szélétől a másik szélét. Péter apostol, János apostol, az evangélisták, Jelenések könyve, Jakab, vagy Júdás, vagy Lukács, rengeteg ilyen kincset adott nekünk. Kedves gyerekek, ki lehet próbálnunk majd a szünetbe, hogy tudunk-e ilyen kis hajfonatba rejthető mini zsoltárt írni, jó? 23. zsoltár, gyertek, majd próbáljuk ki, keressetek, vagy a tanítóitokat, Gabi is biztos segít ebben, vagy valahogyan találunk erre módot. És kívánom, hogy a legbiztosabb helyen őrizzétek az igét, az pedig a szívünkben és a gondolatainkban van. Úgy legyen. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a vendégeket, az időseket és a fiatalokat is, akik csak így együtt vagyunk. És a mai alkalommal a Bibliát egy olyan témához nyitjuk meg, és a délelőtt és a délután folyamán is ezzel a kérdéssel foglalkozunk, ami nagyon-nagyon gyakran érint bennünket, ami a mindennapi életünknek egy nagy kérdése. Nem csak arról szól, hogy mit jelent teremtménynek, embernek lenni ezen a földön, hanem hogy mit jelent férfinak és nőnek lenni ebben a világban. Érdekes kérdés ez, és egy protestáns teológus, Emil Brunner azt írja, hogy minden ember csak férfiként vagy nőként létezhet, soha nem tagadhatja le férfi vagy női voltát. az embernek nem csupán férfi vagy női teste van, hanem ő maga férfi vagy nő. A nem tehát nem az egyik jellegzetesség a többi között, hanem a létezésnek az a módja, amely meghatározza az ember egész életét. Nagyon jó és nagyon tömör ez az összefoglalás. Azt mondja, hogy nem tudunk csak emberként létezni, mert olyan nincsen, hogy csak ember valaki. Az ember férfi vagy nő. És ez talán, hogyha nem is gondoljuk végig, olyan mértékig meghatározza a létezésünket, hogy lehet, hogy az embernek kell egy pár évtized, mire rájön arra, hogy hát gyerekkorában még csak gyerek az ember, nem? Tehát nem foglalkozik ezzel. Aztán hamarabb válik férfivá vagy nővé még mindig, mint hogy elkezdjen ezzel foglalkozni, hogy mit is jelent az, hogy férfi és nő, hogy mit is jelent az, hogy én az egyik vagyok, te a másik. És aztán jó esetben egy idő után, legkorábban a második évtized közepe tájékán, de van, hogy a harmadik, negyedik, ötödik évtizedben az ember elkezd azon gondolkodni, amin, hogy még soha eddig nem gondolkodtam. Hogy mit jelent az, hogy férfinak vagy nőnek lenni. Amikor gondolkodtam ezen a mai témán, a mai ember és a mai előadásra készülő embernek a tipikus tettét én is elkövettem. Szerintetek az micsoda? Leültem a számítógép elé és beírtam ezt a... Kíváncsi voltam, hogy áll ez a téma a virtuális világban. És azt lehet mondani, hogy alig van népszerű téma ennél. A lélekkalauzok, a heti lapok, a blogok folyamatosan ezzel foglalkoznak, és most nem is azt az oldalt érinteném, ahol megkérdőjelezik, vagy harmadik, vagy negyedik nemről beszélnek, vagy ilyesmiről. Ezek igen komoly kérdések, és délután visszatérhetünk akár erre is. De azt gondolom, hogy alapvetően az isteni teremtésből fogunk mi most kiindulni, amikor elgondolkodunk, és én azt láttam, hogy nagyon egyszerű lenne fogni valamelyik jól megírt cikket, és az alapján egy jót beszélgetni például arról, mert a címünkben is szerepel ilyesmi, hogy férfi szerepek és női szerepek. És először megrakom a rakást itt, és adok hozzá szempontokat a délelőtt folyamán, és délután begyújtjuk a témát, és egy nagyot vitatkozunk arról, hogy férfi és női szerepek. De hát, ha ezért jöttünk, akkor csalódást szeretnék okozni mindenkinek, mert én ebbe a vitába nem szeretnék belemenni, miközben érintjük azt, hogy vannak-e szerepek. Azonban a témának ez a megfogása talán túlságosan egyszerű. Felsorolnék mondjuk ötöt az egyiknél, ötöt a másiknál, és kezdődhetne a parázsbeszélgetés. De én inkább arról szeretném, ha gondolkodnánk, és a délelőtt folyamán egyértelműen kicsit lejjebbről, mélyebbről közelítenénk meg ezt a kérdést, hogy egyáltalán miért lenne parázsbeszélgetés? Egyáltalán miért kérdés ez, vagy miért foglalkoztat, miért izgat bennünket annyira ez a kérdés? Ha onnan indulunk, Mózes első könyve második fejezetétől, ahonnan érdemes elindulni, akkor Mózes első könyve második fejezetének én a 21. versétől szeretném olvasni az igét. Tulajdonképpen a férfi és a nő megjelenése a bolygónkon, ahogyan azt az Isten az ő teremtésében elindította. Mózes első könyve második fejezetének a 21. versétben így olvashatjuk. Bocsátott tehát az Úristen mély álmot az emberre, és ez elaludt. Akkor kivett egyet annak oldalbordái közül, és hússal töltötte be annak helyét. És alkotta az Úristen azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből, asszonnyá, és vitte az emberhez. És mondta az ember, ez már csontomból való csont és testemből való test. Ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett. Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Voltak pedig mindketten mezítelenek az ember és az ő felesége, és nem szégyelték. És engedjétek meg, hogy itt most a második fejezet első versétől folytassam. A második fejezet végével kezdtük, és az elejével folytatjuk. Hát ezután olvassuk a második fejezet első versétől, hogy és elvégeztették az ég és a föld, és azoknak minden serege, mikor pedig elvégezte Isten heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnt a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott, és megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mivel azon szűnt meg minden munkájától, amelyet teremtve szerzett. Ez az égnek és a földnek eredete, amikor teremtettek. Idáig olvasom. A férfi és a nő világra jövetele, megszületése egy nagyon kedves, nagyon szép történet a Bibliában, és a mai alkalommal majd azt is fogjuk látni, hogy mind délelőtt, mind délután egy kicsit váltakoznánk a téma gondolat menetében, ugyanis a férfi és a nő kérdését lehet külön is kezelni, de egyébként ez egy szétválaszthatatlan kérdés. Amikor férfiről és nőről gondolkodunk majd, akkor ne feltétlen mindig arról gondolkodjunk, hogy ez az összetartozó férfi és a nő. Tehát ne csak a házasság vonatkozásában gondolkodjunk erről. Hiszen sokkal több férfi és sokkal több nő van az életünkben, sőt, mondhatjuk, hogy a férfiak és nők 99,9%-a nem házasságban szereplője az életünknek. Tehát ennek a kérdésnek a megértése alig ha kezelhető csak ebben az összefüggésben, mert akkor valószínű, hogy ezt az alkalmat is inkább egy társválasztásról mit mond a Biblia, vagy a boldog házasságról mit mond a Biblia, valahogy így kellett volna meghirdetnünk. Amikor itt foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mégis azt láthatjuk, hogy a férfi és a nő nem szétválasztható. A férfi és a nő saját maga meghatározásához nélkülözhetetlen szüksége van a másik félre. És ez az első dolog, amit a Biblia nagyon egyértelműen állít, hogy férfi és nő együtt, akár a házasságban, akár baráti kapcsolatban, vagy a családi élet különböző szintjein kapcsolódva egymáshoz, valami csodálatos módon tudja egymást kiegészíteni. Tudja egymást kiegészíteni. Tehát először is azt tanítja a Biblia, hogy mi férfiak ne féljünk a nőktől. Azokat a szorongásainkat, azokat a félelmeinket, azokat a esetleges rossz tapasztalatainkat meg kell tanulnunk félretenni és legyőzni, mint ahogy a nőknek legalább annyi, ha nem több indoka van és lenne arra, hogy féljenek, de Isten eredetileg egy összhangban, egy egységben teremtette a férfit és a nőt. Kettős eredetünk van ugyanakkor mégis, mert egyrészt férfi és nő ered a teremtésből, de tedd fel magadnak a kérdést, hogy te, mint férfi és nő a teremtésből eredsz. Te úgy vagy férfi és nő, ahogy az Isten megteremtett ott a hatodik napon? Van nekünk egy második eredetünk. Tehát, hogy az Istennek volt egy terve, hogy eredetileg mi milyen férfiak legyünk, és volt egy terve, hogy a nők milyenek legyenek. A maguk sokféleségében persze, személyiségből adódó sokféleségében. De mégis azt kell mondanunk, hogy a férfi és a nő másodszor is meghatározásra került, mégpedig a bűneset után. A bűneset után. És ezt a kettős eredetet, ha az ember igazán meg akarja érteni, hogy mit jelent férfinek lenni nekem, vagy mit jelent nőnek lenni neked, ezt figyelembe kell venni, hogy van egy eredeti terv, de van ebben egy romlás, ami újra definiálta a férfit és a nőt. Ugyanitt tulajdonképpen egyes Biblia beosztásokban lapozni sem kell. Mózes első könyve 3. fejezetében, amikor a bűneset után találkozik a teremtő a férfival és a nővel, egészen más állapotban találkozik velük. Azt olvassuk, hogy elbújik a férfi és a nő az Isten elől, De nagyon érdekes az, hogy elbújik a férfi és a nő egymás elől is. Érdekes magyarázatot olvastam arról, hogy fügefa levelekkel takarták el magukat férfi és a nő, ami nem elsősorban a vágyakról, hát a teológiának van egy nagy bűne protestáns szemmel, bibliai szemmel, ez pedig az eredendő bűnről szóló katolikus tanítás, amelyik arról szól, hogy a szexualitás maga az ősbűn, és hogy aki igazán tiszta, az tulajdonképpen nem él házassági életet, hanem lehet, hogy aszkéta lesz, vagy visszavonul a világtól, vagy valamilyen odaszentelődési formát vállal, mert hogy maga a szexuális közösség az a bűnnek a lényege. Ezt a Biblia így nem tanítja. Ugye Ágoston volt az, aki a maga zaklatott, megtérés előtti zaklatott életéből fakadóan ilyenfajta gondolatokat papírra vetett, és aztán később ebből lett az egyik legmeghatározóbb tanítása a történelmi kereszténységnek, az eredendő bűnről. Emiatt kell a gyereket gyerekként megkeresztelni, középkori tanítás, hogy meghaljon, mielőtt megkereszteljük, mert akkor ugye a pokolba, vagy jó esetben pokol tornácára kerülhet. Tehát sok-sok furcsa tanítás alakult ki abból, hogy férfi és nő ebben a második eredetben a bűneset után hogyan találkozott Istennel, és miért takarta el magát. Minden esetre ez a protestáns szerzőtől való magyarázat nekem nagyon tetszett, mert arról szólt, hogy a férfi és a nő úgy érezte, hogy ez az egység megbomlott közöttük, és hogy a különbözőségeik nekik szégyelni való. Tehát a különbözőségeiknek a felvállalás is, hogy ma is erről lesz szó, hogy férfi szerepek, női szerepek, hogy eltérések vannak, alapvető eltérések, és aztán nyilván ezen belül van a sokféle személyiség, nincs két ugyanan ember, de hogy az első emberpárt nem rögtön a legvadabb gerjedelmek vezették, hanem azt érezték, hogy abban, hogy ők nem tudnak ugyanolyanok lenni, ebben a különbözőségben, hogy férfi és nő, és egyébként nyilván ezeken a külső jegyeken kívül sokkal-sokkal nagyobb a belső különbözőség férfi és nő között. Tehát amit kívülről anatómiailag az ember lát, az semmi ahhoz képest, amennyire más, és sokkal meghatározó. És nyilván ebben a szerepeik, a feladataik és a szolgálataik, lehetőségeik is benne vannak, amire az Isten teremtette őket, de egységes egészként. Ennél a kettős eredetnél tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, és itt legyünk őszinték magunkkal, amikor te felteszed a kérdést, hogy férfiként vagy nőként, mindegy, hogy idős vagy, vagy fiatal, férfiként vagy nőként hogyan definiálod magad, akkor tudnod kell, hogy mik azok a dolgok, amik hatnak arra, hogy te mit gondolsz magadról, férfiként vagy nőként. A bűneset előtt nem hatottak volna ezek a dolgok. Csak az hatott volna, hogy Istennek van egy terve veled, és hogy egy tökéletes szeretett közösségben leszel a másikkal. És egy kreatív, egy teremtő munkát végzel Isten segítségevel és áldásával. A bűneset után ez már nem így van. És itt jön az, hogy te hogyan definiálod magadat férfiként és nőként. Ellen White-nak a eredeti legösszefüggőbb lelki gondozói munkája a Nagyorvos lábnyomán című könyv. És ennek van egy mondata, amit én az önismeretnél és a másokért való fáradozásnál is kulcsmondatnak tartok, az emberismeret kérdésénél. Ugyanis azt mondja, és ez persze azóta a pszichológia sokféleképpen elmondta, de őnek ilyenfajta végzettsége vagy ilyen tudása nem volt, hogyha egy másik embert igazán meg akarsz érteni és fáradozni akarsz érte, és most ezt magunkra is alkalmazzuk arra, hogy férfiként, nőként hogyan határozod meg magad, akkor mindig vedd figyelembe a következő három dolgot. Az ő örökségét, az ő természeti, genetikai örökségét, mindig vedd figyelembe. A másik embert meg akarod érteni. Vedd figyelembe. Vedd figyelembe az ő mintáit, amiket követett az életben. Ahogy a családban, és nyilván kezditek érteni, hogy miért mondom azt, hogy férfiként és nőként definiálod magad, akkor ezek a minták például, nem? Ezek mennyire meghatározóak. Tehát az örökség, a természeted, a mintáid. És a mintákon kívül ugyanígy vett figyelembe azokat a környezeti hatásokat, ahol, amilyen környezetben, amilyen befolyások nyomán ő felnőtt. Ha azt mondjuk, hogy ez igaz, amikor más embereket akarunk megérteni, mert hogyha leülök egy másik emberre zenélkül, akkor oda megyek, és bár barátom, neked ilyen stílusod van, neked ilyen kommunikációs jegyeid vannak, neked ilyen magatartásod van, nekem ez szimpatikus, nem szimpatikus. Te világnézetileg így gondolkodsz, ez a gondolkodás tőlem idegen, mi barátok lehetünk, nem lehetünk, te elfogadod, hogy én elmondom az igazságot, nem fogadod el, kész, végeztünk, nincs dolgunk egymással. Ebben semmi szeretet nincs. Ebből az Isten hiányzik. Még nagyobb probléma, amikor önmagunk megértésével kapcsolatban hiányzik az Isten. A férfi és a női mintáinknál a szerző szerint, és erre egyébként a bibliai történetek a legjobb példák, ha megnézitek az ősatyák történetét, hogy hogyan nevelték a gyerekeiket, és a gyerekek hogyan vették át az Ábrahám, az Izsák, a Jákob példáját, és sajnos ez negatív értelemben is ott volt, akkor látjuk, hogy a szerepeikben, a feladatköreikben, magatartásukban követték azokat a jó vagy rossz dolgokat, ahogyan megélték a maguk hétköznapi szerepeit, és az örökség, a minta és a környezeti hatások, ezek meghatározzák, hogy te milyen férfi és milyen női szerepet szánsz magadnak, vagy mit követsz. Délután fogunk olyat tenni, hogy mondjuk egy ilyen témánál megállunk, és elkezdünk beszélgetni. Persze nem lenne könnyű egy ilyen kérdésről beszélgetni. Te miben követed az édesapád példáját férfiként? Miben utasítod el az édesapád példáját férfiként? Miben szenvedtél a rossz férfi szerepektől? És miben mondod azt, hogy pont ugyanolyan szeretnék lenni? És nőként? Az édesapád egy erőszakos ember volt, egy erőteljes személyiség volt. Az erőszakos nem feltétlenül negatív értelme, egy természet, egy habitus. És te magad is így éltél. Az édesapád egy visszahúzódó, konfliktuskerülő ember volt. És gyakorlatilag férfiként te a magad szerepeit ugyanúgy éled meg. De ez csak a minta. Ugyanakkor benned is lüktet valami örökség. Van benned is egy genetika. Ez pedig lehet, hogy nem az apa, hanem a nagypapa. Lehet, hogy ő megint egy másféle ember volt. Nem véletlenül, hogy a Zsoltár író azt mondja az Istennek a 139. Zsoltárban, hogy megadom magam, vizsgálj meg engem te, mert én ki nem tudom bogozni, hogy mik azok a küzdelmek, csak a te lelked tud nekem segíteni. Ott van a genetika, ott vannak a minták, és ott vannak a környezeti hatások. Egy nagybácsi, egy szomszéd, aki egy másfajta viselkedést tükrözött, és elkezded magad összerakni az életben, és azt mondod, hogy egy férfinek így kell kinézni. Egy férfinek így kell egy párkapcsolatban a nőhöz viszonyulni, egy férfinek így kell helytállni a civil életben, így kell egzisztenciát építeni, egy férfinek így kell kommunikálni, így kell konfliktust kezelni, és felépítettél magadban egy férfi képet, vagy egy nőképet, ez a te második eredeted, nem az, aminek az Isten szánt, és vagy szenvedsz ettől a képtől, vagy nagyobb részben boldog vagy, nincs olyan, hogy valaki csak tökéletesen rossz, vagy tökéletesen jó szerepeket testesít meg. De gyakorlatilag az az érdekes, hogy lehet, hogy eltelik az emberbe 30, 40, 50, 60, 70 év, mire rádöbben arra, hogy ki vagyok én, kit követek, és mi alapján vagyok férfi és nő. Ez alapján rontottam el az életemet, a kapcsolataimat, vagy ez alapján nyertem meg bizonyos harcokat, küzdelmeket az életben. A második gondolat ehhez szorosan kapcsolódna, hogy ezzel együtt tény, hogy miután egy kicsit beleremegtünk abba, hogy elkezdtünk gondolkodni azon, hogy én milyen nő vagyok, vagy milyen férfi, és hogy mondjuk például a házassági kapcsolataimban már azok alapján próbálom magamat pozícionálni, és hát vannak is belőle bajaim. Szóval az ember számára ott van az a második kérdés, amivel azért foglalkoznunk kell, hogy milyen különbözőségeink vannak férfiként és nőként. Ahogy említettem, Mózes első könyve 3. fejezete szerint az első ember pár a mi értelmezésünk szerint megijedt a különbözőségektől, a fizikai különbözőségektől, és emiatt egy szeretett kapcsolat rendült meg, amit aztán az Isten kellett, hogy helyreállítson, tanítsa őket. De tény, és lehet, hogy ez egy kicsit, hogy mondjam, kedélyesnek vagy mókásnak is tűnhet, hogy eredetileg úgy vagyunk teremtve, hogy férfi és nő sokkal több dologban különbözik, mint amiben összhangban van egymással. Az igazi nagy ajándék, tehát éppen az, hogy mégis összhangba kerüljünk. Talán kevés olyan terület van a természettudomány területén, és maradjunk abban, hogy a természettudomány a valamilyen mértékben megromlott emberi szerveket figyelve, például az agykutatás, ami a 90-es években kezdett el igazán felfutni, vizsgálta a férfit és a nőt. Próbálok egyensúlyozni a következő felsorolásban, de tény, hogy a férfiaknak a rendszerező gondolkodása sokkal inkább jellemző, mint hogy ez a hasonló gondolkodás a nőknél jellemző lenne. Rendszerekben gondolkodni, ilyenfajta nagy négyzethálókban, rácsokban, összefüggésekben. Ez azt mondhatnánk, hogy már-már férfi sajátosság, és ebből akár szerepeket is le lehetne vezetni, de mielőtt kihuzakodnánk magunkat, kedves férfitársak, rögtön szeretném hozzátenni azt, hogy a női agy viszont olyan, hogy sokkal jobban tudja dekódolni a helyzeteket. A környezeti hatásokat, a más embereknek a viselkedését. És itt láthatjuk azt a csodálatos összhangot, hogy az Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Hogy Ádám valóban egy segítő társat kapott. És egy munkahelyen, ahol nem minden ember a férjünk meg a feleségünk, egyszerűen csak nők meg férfiak vegyesen dolgozunk, így tudjuk együtt kihasználni azt, hogy milyen különbözőségeink vannak. Miközben férfi oldalon akár az előnyünkre is szólhatna, hogy 4%-kal több agysejtünk van, sőt, hogy az agytömegünk 100 grammal több általában az agyszöveteknek a tömege. Azonban itt is azt láthatjuk, hogy a női agy viszont sajátos módon sokkal több dendrit kapcsolat, tehát idegi kötődéssel, agyi kapcsolattal rendelkezik. Tehát sűrűbb a hálózata. Ami az egyik oldalon mennyiség, az a másik oldalon egy sokkal szorosabb kapcsolódás. És amikor tovább gondolkodunk, akkor azt láthatjuk, hogy ezen kívül a nőknél a két agyféltek között sokkal szorosabb az összefüggés, és most tulajdonképpen a teremtésnek az érdekességeiről gondolkodunk. A kéregtest, ami a két agy között van, az jelentősen nagyobb, és ez nagyobb adatátvitelt biztosít a nők számára. Ez a szerepeknél majd nélkülözhetetlen lesz. A racionális és az érzelmi területek kapcsolódásában akár. Viszont az is igaz, hogy a férfiak képesek egy olyan csodára, amit a nők csak ámulni szoktak, hogy az agyi elektromos tevékenységeik 70%-át le tudják kapcsolni. Hallottatok már erről? Ez a semmi doboz állapot, ugye? Amit a nők csak csodálnak. Hogy tud olyan nyugodtan, békésen meredni, és semmire nem gondolni. Hiszen az a sűrű hálózat, amivel az Isten megteremtette a nőt, hát az gyakorlatilag folyamatosan kombinál. Miközben a férfi 70%-ot lekapcsol, és takarékos üzemmódban tud létezni. Különbözőségek, amik nem ellentétekké kell, hogy váljanak, de talán itt láthatjátok, hogy a szerepek már csak ebből fakadnak. Már csak ebből fakadnak. A nők 90%-nál lejjebb sose tudják a működési kapacitást szorítani a férfiakhez képest, 70%-ot lekapcsolnak. Hogy aztán ez mikor előny és mikor hátrány, ezt már nem szeretném én eldönteni. Ugyanakkor, hogy a szerepekben még inkább zavarba jöjjünk, és hogy lássuk, hogy itt ma nekünk nem szerepeket kell kiosztani. Az egy nagy tévedés lenne, hogy mi ma itt kiosszuk a férfi szerepeket, meg a női szerepeket. Inkább kicsit feltérképezzük magunkat. És azután ezzel a térképpel kezdünk el ránézni magunkra és egymásra. De nem egyszerűen kiosztjuk listákat, hogy tehát a férfiaknak ez és ez és ez, a nőknek ez és ez és ez, és aztán senki nem mászkáljon át a másik területére. Ez nem lenne helyén való. ez nem lenne helyén való. Hiszen a Bibliában látunk nőket, akik csatákat nyertek meg, bár tény, hogy nem ez volt az elsődleges feladatuk, és ritkán történt ilyesmi, de amikor ez kellett történjen, akkor ott érdekes mondani, egy nő áll, és látunk férfiakat, akik hihetetlen figyelmességgel és gyengédséggel intéztek olyan ügyeket, amikben az Isten megbízta őket. A különbözőségek tehát tovább folytatódnak, és a nőknek akkor sem kell zavarba jönniük, amikor egyébként azt látják, hogy szakmaiság területén a férfiak bizony sok területen meglepő hódításokra képesek, és a szakácsok és a mesterfodrászok versenyét is rendre férfiak nyerik, pedig a mindennapi életben azért jobb, hogy a nők főznek, az átlaguk jobb, hogy mi sikerül neki, de ha valami rendkívülit kell, olyan, mint a férfiak jobbat tudnának, ezt nem tudom. Ez egy tudományos cikkből van. Miközben a nőknek teremtettségüknél fogva jobb halló és szagló érzékük van, a női retina egyes vélemények szerint a teljes színpalettát képes befogadni, ezért amikor a férfi azt mondja, hogy az meg valamilyen pirosas, vagy lila, vagy akkor a nő jó esetben nem ráfőr, meg csak kijavítja, hogy az bizony püspök lila, mert kiderül, hogy hát nem tudom, van szerzetes lila is, vagy de, hogy szóval, hogy ez mitől olyan, de máshogyan vagyunk megalkotva. Máshogyan vagyunk megalkotva. És miközben az észak-dél vagy a tájékozódás kérdésében a férfiak talán megint egy pár lépéssel előrébb járnak, ez a garázsajtó tolatás helyzetnél is meg szokott mutatkozni bizonyos esetekben. A nőknek ugyanakkor a perifériális érzékelésük látás-hallás területén az erősebb kapcsolódó és kötődő képességeik is másfajta előnyüket jelentenek. Ezek tehát azok a különbözőségeink, amikre azt mondom, hogy ezekből levezethetőek bizonyos szerepbeli eltérések, és ne lepődjünk meg, igen rendkívüli módon különbözünk. De legyen ennél a második pontnál, ami mondatunk az, hogy ez az Isten ajándéka. Az Isten megteremtette a férfit, és azután, amikor a férfi azt érezte, hogy nem jó egyedül lenni, akkor nem még egy férfit teremtett mellé, mert az egyedülnek az ellentéte nem a duplája, hanem egy minőségbeli fejlődési lehetőséget adott mellé. És a férfi fejlődése a nővel, és a nő fejlődése a férfivel lehetséges. És ez egy nagyon-nagyon fontos bibliai szemlélet és gondolat. Mi nem engedhetjük meg magunknak azt Bibliával a kézben, hogy a szerepek csatájáról beszélgessünk. Az egy meddő dolog lenne. Hanem mi nekünk azt kell megértenünk, hogy az Isten milyen csodálatosan teremtett meg férfit és nőt. És kedves nők, azt kell megérteni, hogy milyen csodálatos a férfi. És kedves férfiak, azt kell megérteni, hogy milyen csodálatos a nő. És hogy nekünk anyákra, feleségre, testvérekre, barátokra, női társakra van szükségünk, és ugyanígy a másik oldalon férre, apára, nagypapára, testvérekre, barátokra, férfiakra van szükségünk az életben. A harmadik utolsó előtti gondolatunk valamivel rövidebb lenne, de szorosan mégis ide tartozik. Ez pedig az egymáshoz való kapcsolódás gondolat a férfi és nő között. Különbözőség után logikus, hogy a kapcsolódásról is gondolkodunk. Nagyon tetszett az a meghatározás, ami férfi és nő kapcsolódásánál, nem tudom, ti miben hisztek egyébként. Hogyan értelmezitek azt, hogy a férfeje a feleségnek? Ez milyen kapcsolódásra tanít bennünket? Férfeje a feleségnek. Milyen kapcsolódás? Feleségek fogják be a fülüket, férjek mondják el őszintén. Milyen kapcsolódás az, hogy a férfeje feje a feleségnek? No, ez egy olyan kapcsolódás, hogy drágám, mondhatsz bármit, jó esetben türelmesen meghallgatom, nálam van a serif jelvén. És végső soron úgy is én döntöm el, hogy mi van. Ez egy ilyen kapcsolódás? Látok kényszeredett bólogatásokat egyes feleségek részéről. A kapcsolódásunkról a Biblia valami nagyon-nagyon szépet mond. Amit olvastunk alapigét Mózes első könyve második fejezetéből, figyeljétek meg, hogy milyen kifejezések vannak, egészen meglepő kifejezések a bűneset előtt. Valaki, aki rácsodálkozott a Bibliára, nem megszokásból olvasta, legutóbb leültetett, és azt mondta, hogy János, olvassuk már el, nézd meg, a bűneset előtt bűn volt. Mondom, ezt hogyan érte? Azt mondja, hogy 18. vers, második fejezet, nem jó az embernek egyedül lenni. A nem jó az a rossz. Nem jó. Mi a nem jó? Vagy ott van az a másik kifejezés, ami szintén erre utal, később a 24. versben, elhagyja a férfi atyát és anyját. Hát micsoda dolog ez a bűneset, ez ott elhagyja atyát és anyját. Nem? Hát nem lehet egy teljes ideális közösségben? Akár egy lakótérben mindenki együtt, mert hát mi már úgy szeretjük egymást. Nagyon érdekes, hogy az Isten azt mondta, hogy a kapcsolódásban való fejlődés az nem a bűnnek a jele. A nem jó egyedül lenni az arról szól, hogy minden ember a maga életében egy ragaszkodást alakít ki egy másik ember felé, egy másik választott ember felé. Ádám, amikor megkapja Évát, nem azt mondja, hogy na végre most már lesz egy csomó dolog, amit majd megcsinálsz helyettem, hanem először is örül neki. És azt mondja, hogy ez már csontomból való csont és testemből való test. A kapcsolódásnak, tehát az az alapja, amit úgymond később itt az igevers, hogy elhagyja, ragaszkodik, és lesznek egy testé. Lesznek egy testé. Próbáltad már elképzelni úgy, és itt most kimondottan férfinő kapcsolatról, házasságról beszélek, úgy magadat, minthogyha a te társadnak az egész idegrendszere, gondolkodása és érzelmi világa is egy láthatatlan bluetoothos kapcsolattal egyenesen rád lenne kötve. El tudod ezt képzelni? Mint hogyha te pontosan érzékelnéd mindazokat a folyamatokat, amik benne is lezajlódnak. Ez egy gyönyörű leírás a kapcsolódásról. Lesznek ketten egy testé. Ez sokak szerint jelenti azt a fizikai egyéválást, az intimitásnak azt a gyarapodás, gyermeknemzés értelembe vett gondolatát, képét is, ami egyébként szintén levezethető ebből, de ennél valami többet is jelent. Ugyanis az életünk legnagyobb részében nem így kapcsolódunk egymáshoz, hanem hogy kapcsolódunk egymáshoz. Úgyhogy folyamatosan érzékeljük egy tőlünk teljesen másik, eltérő, idegen lénynek, a férfinak vagy a nőnek a gondolati, érzelmi, idegrendszeri sajátosságait, és azonosulunk azzal. És próbáljuk megérteni, és nem teherként megélni azt, hogy a másik annyira eltérő, mert férfi. Megkérdezhetem a nőket, hogy mi a nehéz a férfiakban, miért nehéz őket elviselni, kibírni bizonyos esetekben? Nem arról van szó, hogy haragszunk a férfiakra. De hogy mi az, ami tipikusan férfiú és nehéz és bosszantó tud lenni? Van ilyen, kedves nők? Van ilyen? Van? Nem mertek válaszolni. Nem vagytok most őszintén. Mi a legbosszantóbb a férfiakban? Őszintén azt mondanátok, hogy mennyi időt adok erre, hogy válaszoljatok? Hány órát? Nem arról beszélek, hogy haragudtok a férfiakra, hanem arra, hogy vannak eltérő dolgok. Különösen bűneset után vannak eltérő dolgok, amiket nehéz feldolgozni. És mégis azt mondja az ige, hogy Isten segítségével létezik ragaszkodás, és létezik ilyenfajta egyéválás, hogy megértem és elfogadom a másikat. A férfi számára hallatlan nagy jelentősége van annak, amikor a társa, annak ellenére, hogy férfi és rengeteg lelki, érzelmi nyavajája van, amit még ki sem tud fejezni, mert férfi, ennek ellenére nem azt érezteti vele a társa, hogy jaj, nem szégyelled magad, hogy férfiként ilyen nyűgös vagy, ilyen terhes vagy, ilyen tudsz lenni. Hát én nőként összekapom magam, és hamarabb kijövök dolgokból. Hanem amikor a férfi érzi a nő részéről az elfogadást, az elhordozást és a megértést. ez természet feletti. A bűneset után ezt egyetlen egy nőtől sem elvárható, hogy erre képes legyen. De az Isten ajándéka tud lenni, hogy a nő így viszonyuljon. És a férfitől is ugyanilyen hatalmas dolog, és itt a kapcsolódásnál rendkívül fontos, hogy a férfi ne akarja egyszerűen megoldani a dolgot, mert hogy nekünk nem csak agysejtből van 4%-kal több, de mondjuk az izomzati, meg fizikális, anatómiai adottságaink más területeken is, bár gyermekkihordásra nem tesznek alkalmassá bennünket, de egyéb területeken sokkal több mindenre alkalmassá tesznek, és ha fát kell dönteni, vagy kocsit emelni, vagy valami ilyesmit, akkor azt lehet mondani, hogy fizikálisan mások az adottságaink. És hogy a férfi ezt ne vetítse át lelki síkra is, és ne legyen terhére a nőnek az a nagyon gazdag színskálája, ahogyan érzelmileg megéli az életet, hanem hordozza, és gazdagító dologként tekintsen a nőnek erre az adottságára. Miközben itt meg kéne fogni a dolgokat, és csinálni, és haladni előre. Ez a férfi részéről szintén nagyon komoly alázatot és gyengédséget igényel. A férfi és a női szerepek tehát az utolsó gondolatunkra rátérve, a Biblia szerint nem arról szólnak, hogy te ebbe vagy jó, én abba vagyok jó, hanem arról szólnak, hogy felmérjük a lehetőségeinket, az adottságainkat, akár agyi, szervi, különböző oldalról, és megtanulunk úgy kapcsolódni egymáshoz. Annak a kapcsolatnak a jellegétől függően. Ez lehet, hogy egy családi kapcsolat, lehet egy házassági, lehet egy baráti, lehet egy munkatársi kapcsolat. Úgy kapcsolódni, hogy abból a másik nyerjen, és ha másik nyer, akkor jó eséllyel én is fogok nyerni. Talán ennek a hármas pontnak az összefoglalására vigyük el azt a gondolatot, hogy a Biblia a kölcsönös alárendeltség légköréről beszél férfi és nő kapcsolatában. Kölcsönös alárendeltség. Tetszik ez a kifejezés nekünk? A kölcsönös alárendeltség légköre. Eltérőek az adottságok, de mind a két fél tudja, hogy hogyan tud a másikhoz megfelelő módon kapcsolódni. És az utolsó gondolathoz olvasnék egy igét Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele 5. fejezetéből. A 22. verstől. Adjuk azt a címet ennek az utolsó 4. pontunknak. Az első pontunk így szólt, hogy kettős eredetünk van. A második pontunk, hogy különbözőségeink vannak. A harmadik pont a kapcsolódásról. A 4. pont pedig legyen a közös harcunk. Mind a 4 pont K betűvel kezdődik. Ti asszonyokat is saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Ha itt megállnánk, szerintem rosszul éreznénk magunkat, nem? Sok férfi lelkesen bólogatna. Sok férfi mondja azt, hogy na ezért megy rosszul ez a világ. Mert ezeket a verseket nem olvassuk el elég gyakran. Azonban azt mondtuk, hogy a kölcsönös alárendeltség légköre az, amire az Isten meg akar minket tanítani. És a kölcsönös alárendeltség légköre a folytatásban nyeri el az értelmét, és lesz kölcsönös. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, amiképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Megkapjuk mi is a feladatunkat, nem? De ebben a mondatban, ebben a feladatban nagyobb a segítség, a bátorítás, az üzemanyag, mint amennyi a feladat és a kihívás. Mert azt mondja, hogy ahogy az Isten is szerette. Az ő népét, ahogyan az Isten is szereti az ember. Ahogyan az Isten is szereti. Nem tudom elképzelni, hogy az a feleség boldogtalan, aki olyan szeretetet kap a férjétől, ahogyan Krisztus szereti az ember. Mint hogy azt sem tudom elképzelni, hogy egy olyan feleség, aki ismeri Krisztust, egy őt nem szerető férfivel szemben úgy viselkedjen, ahogy Krisztus soha nem viselkedett az emberrel szemben. De tisztelni. Azt mondja, majd ha úgy szeretsz, hogy Krisztus, majd akkor én is foglak téged tisztelni. Miről szólt ez az előző fogalmunk? A kölcsönös alárendeltség légköre. Kölcsönösen. És nem úgy, hogy na hát már csak nem én kezdem az alárendelődést, már csak nem én fejezem ki azt, hogy kell viszonyulni a másikhoz. Nem tudom, Pál apostol szerintem nem azért vette előre az asszonyokat, mert ezzel üzenni akart. Szerintem inkább azért, hogy kifejezze azt, hogy ne gondolják azt, hogy ők erőtelenek. Ők nagyon-nagyon sokat tehetnek, hogy a férfinő kapcsolat megnyerhető legyen. Így folytatja a férfiaknak. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Jézus önmagát adta az egyházért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által, hogy majd önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat, úgyhogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdontestüket, aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt. Milyen szép, nem férfiaknak milyen szép. Szereted a feleséget, táplálgatja, ápolgatja azt. Miképpen az Úr is az egyházat. Engedjetek meg csak néhány záró gyakorlati gondolatot ehhez, és bármit, amit megjegyeztek, délután visszatérhetünk rá. Én azt gondolom, hogy a férfi és nő viszonya, hogyha továbbra sem, én nem akarok egy szereplistát adni senkinek a kezébe. De ha ezeken az alapokon áll, akkor a férfi és nő viszonya mindenfajta férfi-nő kapcsolódásunkban pozitív és építő lehet. A férfi a bűneset után nagyon sok esetben szeretne uralkodni a nőn. Emlékeztek, hogy az Isten mit mondott a bűn következményeiről? Azt mondta, hogy a férfi uralkodni fog a nőn. Ez a bűn következmény. A férfi eszköznek tekinti a nőt. A férfi leuralja, kihasználja. De ehelyett a Szentírás mit ajánl nekünk itt az Efézusi Levél 5. fejezetében? Azt, hogy szolgálva szeressük. Szolgálva szeressük. Voltak és vannak nők az életemben, szereplők, akiket nagyon nehezen tudok szeretni. Akik kihívást jelentenek a számomra, a szónak egy igen negatív harc és háború oldaláról nézve. Ők nagyon erős személyiségek, és nem tudom miért ilyenek. És lehet, hogy az életben a kényszer, vagy bizonyos minták, vagy valamik rávitték őket. És újra emlékeztetnem kell magamat, hogy nővel harcolni nem szabad. Nem szabad. A vallásom tiltja, a természetem nem, sajnos. De újra és újra meg kell ezt tanulni, hogy a szeretve szolgálni, az azt jelenti, hogy ne törd meg a másikat. Ne törd meg. Soha ne használj erő fölé. És van, hogy emiatt bocsánatot kell kérnem. Akár hozzám közel álló családtagjaimtól, nőktől is. És az ember szembesül a maga rossz mintáival, és azt mondja, hogy valahol ezt összeszedtem. Vagy a természetemben van. Nekem nem mondja meg egy nő. Nekem ne próbáljon valami olyasmi. De olyan csodálatos, ahogy a házasságban, a feleségem által, általatok testvéreim, itt testvéreim által a Jóisten sokféleképpen tanul. Mert úgy tűnik, hogy esetemben az örökség, a minta, a kultúra, a környezet valami ilyesmit hozott ki. Legyünk őszinték magunkkal, testvéreim. Muszáj őszintéknek lenni. Férfiaknak és nőknek is, mindannyiótoknak muszáj őszintének lenni. Egy újságcikkből el lehet olvasni, hogy ilyen szerepek, olyan szerepek, de azok a cikkek nem számolnak a kezdetekkel. Nem számolnak a kettős eredetünkkel. Nekünk önismeretre van szükségünk ahhoz, hogy férfiként és nőként fejlődni tudjunk. És ugyanígy feladata a férfi számára az Isten szerint, az Isten szerinti feladata, hogy szeretve szolgálni, ez azt jelenti, én három szóban foglaltam össze, nem baj, kedves férfi társak, ha megjegyezzük és megvitatjuk ezeket a szavakat. Figyelmes, gyengéd és önfeláldozó. Figyelmes. Hát ha valami, akkor ez nekünk abszolút nem adottságunk. Figyelmes. Gyengéd. Tehát, hogy aztán, amikor már megfigyelted és kifejezed magad, még akkor is azért maradj a nyomon. A szeretetben. Figyelmes és gyengéd. Próbáld valahogy úgy elérni, hogy ne átgázolj rajta. Mert hogy lehet vitatkozni és azt mondani, hogy van 5 érved, örülök neki, van 13, mínusz 8, én győztem. Sose tegyen maga biztossá az a statisztika, ami lehet, hogy esetedben nem is igaz, hogy plusz 4% agysejted van. Mi van, ha rád ez éppen nem igaz? Az csúfos lesz. De ha mondjuk nagyobb részt igaz, akkor se menj ezen felbuzdulva neki a következő férfi-nő konfliktusodnak. Figyelmes és gyengéd. Hogy mondta az apostol? Táplálja és ápolgatja. Az erős nő is gyengédségre vágyik, az erős nő is elfogadásra vágy. Nem érzi jól magát a bőrében, amikor minták vagy örökségek miatt férfi szerepekben tetszeleg vagy szenved. Nem érzi jól magát ilyenkor a nő. Nem ez a terve a teremtésben az Istennek vele. Ezért ne háborúzz, hanem keresd meg a hosszá vezető utat figyelmességgel, gyengédséggel. És önfeláldozó szeretettel. Ez egy nagyon szép tanítása Pál levélnek. És kedves nők, az igéből kiolvasva van itt egy nagyon-nagyon szép gondolat. Emlékeztek, hogy a nőre mi várt a bűneset után? Itt mondott az Isten, mi a bűn következménye a nő lelkében? Hát a fájdalommal szülés is, de epekedik, vágyódik. Ez egy nagyon ritka szó egyébként a Bibliában. A héberben én 3-szor találtam, itt az 1 Mózes 4.7-ben, amikor a bűn az ajtó előtt leselkedik, epekedik, és rád van vágyódása, de te uralkodj rajta, ugyanaz az epekedik van, mint itt a nőben, és ugyanaz a héber mással igaz uralkodni, mint a férfi uralkodik. Ez tehát egy nagyon különleges, a teljesen más összefüggés, és az énekek énekében van még egyszer, hogy vágyódik és epekedik. A nő érzelmi világa olyan gazdag, hogy mi az férfiak el se tudjuk képzelni. De a bűneset után ebben nagyon sok beteljesületlenség van. És nagyon sok olyan érzelem, ami szomorúságot okoz a nőnek. A férfi miatt is. Azonban én azt gondolom, hogy az apostolnak van egy nagyon szép tanítása. A férfinek azt mondta, hogy szeretve szolgál, akkor a nőnek azt mondja az ige, hogy tiszteld a férfit. Nyilván csak abban engedelmeskedj, amiben az Úr szerint való, amit mond. Tehát nem feltétel nélküli engedelmesség, de tiszteld akkor is. Tiszteld akkor is, amikor az nehéz. Mi van a tiszteletben? A tiszteletben benne van az elfogadás, az értékelés és a támogatás. Elfogadás, értékelés és támogatás. A nő ereje a szelídségében van. A harcos nő boldogtalan. A teljesítményközpontú nő boldogtalan. A nő ereje a szelídségében van. Péter apostol nagyon szépen elmondja. A szelíd és csendes lélek romolhatatlanság. Emlékeztek 1 Péter 3? Mit jelent ez az, hogy romolhatatlanság? Olyan fegyver van a nő kezében. A csendes nem azt jelenti, hogy nem beszél. Az nem engedi szabadjára az érzelmeit. Szelíd és csendes lélek romolhatatlansága. Kikezdhetetlen ereje van. És egy férfinek pontosan erre van szüksége, hogy valaki olyan finoman terelje, támogató tereléssel, ami segít a férfinek nagyon sok esetben felnőni olyan kihívásokhoz, amiben ő fél, vagy szorong, mint ahogy az sokszor megesik a férfival. Én azt gondolom, hogy csodálatos, hogy az Isten egymásnak teremtett bennünket, és nem csak házastársként. Hiszen a férfinő kapcsolataink 99%-a nem házastársi kapcsolat, hanem minden területen, hogy vigyázzunk egymásra. És hogy ezeken a koordinátákon belül keressük meg a szerepeket aztán. Hiszen nem szégyen azt bevallanunk, hogy olykor olyan talentumokat ad nőknek, Isten, ami értelmileg, vagy rendszerezésben férfiaknak járna, de mégis jobbak nők. Ezért nem lenne okos dolog szerepekbe szorítani ezt a kérdést. mint hogy az is tény, hogy a másik oldalon is az Isten ugyanígy megállt, megsegít férfiakat. A kulcs tehát kölcsönös alárendeltség légköre, a különbözőségeinknek az isteni adományként való elfogadása, egy őszinte szembenézés azzal, hogy személy szerint te milyen örökséggel, milyen mintákkal és milyen környezeti hatásokkal gondolkodsz, vagy azok nyomán gondolkodsz arról, hogy neked milyen férfinak vagy nőnek kéne lenned. És ami közös harcunk, nem egymással harcolunk, hanem közösen harcolunk azért, hogy mindig szolgáljuk és szeressük a nőket férfiként, és hogy soha egyetlen egyszer se engedje meg magának a nő, hogy tiszteletlen legyen a férfival szemben. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az Isten adja meg a férfiaknak az erőt hozzá, és a nőknek a különleges bölcsességet az ő kegyelméből. Atyánk, egyrészt mindig rácsodálkozunk arra, hogy milyen szép volt a te eredeti terved, és hogy Ádám, amikor hiányzott neki valaki, akkor milyen csodálat és öröm volt, amikor Évával találkozott, és kiegészítést, és támaszt, és erőt kapott, és Éva ugyanúgy gyengétséget, és szeretetet, és őszinte férfiúi ragaszkodást. Másrészt olyan jó, hogy jöhetünk te hozzád abban az állapotunkban is, ahogyan mire már nők és férfiak leszünk, és megérünk, addigra már szinte kialakult az, hogy milyen vonásaink erősek és gyengék. Olyan jó, hogy jöhetünk te hozzád, jó atyánk, hogy megóv minket attól, hogy bármikor is kisebbnek vagy nagyobbnak tartsuk magunkat a másik nemhez tartozó társainknál. Olyan jó, hogy meg akarsz minket tanítani arra, hogy mit jelent ez a férfiúi önfeláldozó szeretet és ez a női tisztelet és támasz, amire te adsz erőt és velünk leszel, megígérted. Édesatyánk, egyen-egyenként segíts nekünk, hogy merjünk szembesülni, és amikor a te szent lelked az ige által, vagy bármilyen más élethelyzeten keresztül szembesít minket, akkor ne elszaladjunk, ne letagadjuk, ne megkeményítsük magunkat, vagy ne egy férfi vagy női mi voltunkkal ellentétes vonást erőltessünk magunkra védekezésül, hanem megtaláljuk azt, ahogyan te eredetileg készítettél bennünket, és tudjuk hitáltal és szeretet által azt megélni. Jó atyánk, ehhez arra a biztonságra van szükségünk, amit te tudsz adni. Arra a biztonságra, hogy elfogadjuk magunkat testileg, lelkileg, ahogy vagyunk. Mint a te szeretetednek a tárgyait, akikért fáradozol és dolgozol, és akikért Jézus Krisztus meghalt a kereszten. Jó atyán, kérjük, legyél te a mi pszichológusunk. Legyél te a mi orvosunk, a mi gyógyítónk. És legyél te a mi legfontosabb szövetségesünk abban is, ahogy érett férfiakká és nőkké válunk 20-30-70-80 évesen, akárhány évesen. Köszönjük, hogy kérhetjük mindezt, és köszönjük, hogy te megígérted, hogy velünk leszel. Áld meg a mi napunk további részét is, áld meg a mi beszélgetéseinket, áld meg a mi közös alkalmainkat, a mi ebédünket is. És add, hogy amikor a további órákban ezekről gondolkodunk, gondolatokat cserélünk, vagy megosztjuk a küzdelmeinket egymással, akkor épülés és bátorítás legyen ebben. Jézus nevében köszönjük a lehetőséget erre, hogy velünk leszel és meghallgatsz minket most is. Amen.